Isten dicsőségek, a kiáradásán dolgozunk már egy ideje, tanítások egy ideje már erről szólnak, ma is így lesz, folytatni fogjuk ezt a gyönyörű témát, hogy mit is jelent Isten dicsőségében élni, mozogni, abban áradni, és hogy Isten hogy látja ezt? Mi a mi részünk benne? Mi az ő rendelése? Hogyan lehet ebben növekedni? Mert meghagyta nekünk, hogy növekedjünk az ő dicsőségében. Szintről szintre, hitről hitre, dicsőségről dicsőségre elváltozzunk, meghagyta nekünk. És ezek a szavak fontosak, amiket ő ránk hagyott. És ebben, ha az igéből nagyobb világosságot veszünk, akkor fogunk tudni jobban ragyogni ebben a dicsőségben, és jobban fogja megismerni a világ, hogy milyen dicsőséges Úr Jézus Krisztusunk van. Amen. Amen. A Bibliában sokat olvasunk az ő dicsőségének a lakozásáról. És ez felkeltette a figyelmemet, hogy az ő dicsősége lakozást keres magának. És ezt fogjuk ma megnézni, hogy milyen volt az ő lakozása az Ószövetség idején, az átmeneti időszakban, amikor Jézus a Földön járt, de még az Új Szövetség nem indult, és milyen az dicsőségének a lakozása az Új Szövetségben. Ezt fogjuk kicsit a szemügyre venni, és nagyító alá helyezni ezeket az igéket, hogy még jobban lássuk ezt. Érdekes azt megjegyezni, hogy a dicsőség mennyi sokat forog az írásokban, Ó és Új Szövetségben. Rengeteg helyen találkozunk vele. Méghozzá talán elsőként azt említeném meg, hogy az atyát szokta úgy az írás nevezni, hogy ő a dicsőség Istene. Tehát a mi mennyei atyánk a dicsőség Istene. S hivatkoznak rá így a levelekben. A dicsőség Istenének nevezik. Ő a dicsőségnek az Istene. A Jézusunkat, a mi Urunkat és megváltónkat nevezi úgy az írás, hogy ő a dicsőség ura. Ő mindennek az ura, a dicsőségnek az ura. Ő az ura ennek a dicsőségnek. És a drága szent szellemet, vagy a szent lelket, ahogy esetleg ti a régi körökben hallottátok, régi keresztény körökben jártatok, a szent lelket, vagy ahogy mi nevezzük a szent szellemet, a dicsőség szellemének nevezi az írás. Tehát a dicsőség kiáradása mindhármuknak nagyon-nagyon fontos, és mindhármunknak része van benne. Az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek is. Mint a dicsőség Istenének, a dicsőség urának és a dicsőség szellemének. Egy a célkitűzése, hogy mi ezt a dicsőséget minél jobban megismerjük, minél jobban megnyíljon a szemünk rá, hogy miként lehet együtt működni az ő dicsőségével, és miként lehet kiárasztani erre a világra az ő dicsőségét, a dicsőségét. Mert ragyogni szeretnénk. Ezt írja ugyanis, az egész földet be fogja tölteni az Úr dicsősége, és teljes lesz a föld az Úr dicsőségének ismeretével. Úgy fogja betölteni a földet, ahogy a folyamok betöltik a tengert. Ez egy gyönyörű kép. Így fogja betölteni a földet Isten dicsőségének az ismerete, és az általunk lesz. Mi, akik egyre jobban megismerjük őt. A Jézus nevében. Amen. Hogyha mondunk egy amen. Amen. Mi is az a dicsőség? Hogy lehetne a legegyszerűbben talán megfogalmazni? Elég elvont szóról van szó, a dicsőség. Sokan sok minden gondolhatnak ilyenkor, hogy miről is beszél a prédikátor. Talán azt engedjétek meg nekem, hogy így fogalmazzam meg, hogy az ő jelenlétének, mert ugye a jelenléte mindenhol ott van, ő mindenhol jelenlévő Isten. Tehát az ő jelenlétének a legerősebb, a legsűrűbb, a legsúlyosabb megnyilvánulási formája. Megnyilvánulási. A jelenlétének egy megnyilvánulási formája, és abban a mértékek, a különböző mértékek jelentik az ő dicsőségének a különböző mértékében való megnyilvánulási formáit. Mint ahogy a héber szó is támogat minket ebben, mert a héberben ez a dicsőség szó, a kavod, a fontosságot vagy a súlyt jelenti. Hát és amikor súlyossággal jön alá, amikor ránk nehezedik szinte a jelenlétével, akkor lehet érezni, hogy az ő szelleme alá száll, akkor az ő dicsősége jön alá, száll alá, és kezd el ragyogni rajtunk, és kezdi végezni a munkát. Tehát az ő jelenlétében a dicsőség megnyilvánulása. Egészen addig, hogy olyan mértékekig ránk nehezedhet ez a jelenlét, ez a csodálatos jelenlét, hogy egy ilyen hófehér sűrű felhő formájában jelentkezik az Úr, és erre fogunk igéket is nézni. Van egy ilyen mértékű dicsőség megnyilvánulása is a Bibliában az ő dicsőségének. Ne menjünk a dolgok elé, nézzük az igéket. Mózes második könyvében, a 24. fejezetben vagyunk. Isten Mózessel köti meg az Ószövetségben azt a bizonyos kőtáblás szövetséget, amikor a 10 parancsolatot adja. És Mózes jelöli ki arra, hogy felmenjen a hegyre, és megismerkedjen Istennek ezzel a fajta gyönyörűséges jelenlétével és dicsőségével. Ezt a részt elolvasom nektek, hogy kicsit belekerüljünk, hogy mit is mond a Biblia erről a dicsőségről, és hogyan volt ez a találkozás. 12-es verstől olvasom, Mózes második könyvében, 24-es fejezetben. Szól az Úr Mózesnek: jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes, és az ő szolgája Józsué, és felment Mózes az Isten hegyére. Amikor felment Mózes a hegyre, felhő borította el a hegyet, írja ez a 15-ös vers. És az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre, és felhő borította azt 6 napon át, ez az a dicsőség feltől legsűrűbb jelenléte Istennek. Felhő borította azt 6 napon át, a 7. napon pedig szólítta Mózest a felhő közepéből. Néha túl türelmetlenek vagyunk. Nézzük az órát, elmúlt egy óra, és már mennék haza az Isten tiszteletről. Mózes 6 napot ült, és a 7. napon szólította Isten, hogy gyere közelebb hozzám. Tehát Istennél ez az időszámlálás, ez máshogy van. Nem maradunk most itt 6 napot, csak jelzem nektek, hogy léha az ember a legnagyobb áldásokról marad le, mert siet egy vasárnap délutáni rendezvényre valahol. Tehát Istennél ez az idő múlása és az ő jelenléte, minden más mögé kell helyezni. Ő van első helyen, és akkor tud ez a dicsőség megnyilvánulni. 7. napon pedig szólítám Mózest a felhő közepéből. Ott lakozott az Úr ebben a sűrű felhőben. Az Úr dicsőségének jelensége pedig, és figyeljetek, olyan volt az Izrael fiainak szeme előtt, ugyanis Izrael népe lent kellett maradjon a hegy körül, nem mehettek föl, de látták ezt a dicsőséget. Olyan volt a dicsőségének jelensége Izrael fiainak szeme előtt, mint az emésztő tűz. Az emésztő tűz a hegy tetején. Egy óriási fényjelenséggel járt az ő dicsőségének a megjelenése. Mint az emésztő tűz olyan volt. Ez az emésztő tűz, amikor megjelenik az életünkben, az ő dicsőségének ez az intenzív megjelenése formája, ez felemészti az ellenségeinket. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy megismerkedjünk a dicsőségével. Ebben a sűrű jelenlét dicsőségben a betegségek nem tudnak lakozni. Az ellenség ereje nem képes lakozni. Mert Isten emésztő tüze, az a szerelmetes tüze, felemészti azt. És szempillantásban jönnek a gyógyulások, ha Isten dicsősége alá száll. Nincs szükség arra, hogy kézzel tétellel imádkozzunk akkor az emberekért, mert a dicsőség maga elvégzi, az ő jelenléte. Az ő jelenlétében nem képes megállni a betegség. Nem képes megállni a fájdalom. Úgyhogy, ha csak ezt az egy kis rövid részt hallottad volna, már akkor szeretnéd jobban megismerni, biztos vagyok benne, az ő dicsőségének az erőteljesebb megjelenési formáit, mert ott az ellenség nem állhat meg. Gonosz nem állhat meg Isten jelenlétében, megnyilvánult jelenlétében. És ekkor bement Mózes a felhő közepébe, ő volt az egyetlen, aki oda a engedést kapott, bejutást kapott, felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. Képzeljétek ezt el. És azt írja egy másik, hogy nem evett és nem ivott 40 napig. Az Úr dicsőségével elégedett meg. És úgy könnyű böjtölni, hogyha valaki bent van egy ilyen dicsőségben. Nem jut eszébe, hogy megéhezett volna, vagy szeretne beszélni a barátjával, vagy mi a helyzet itt. Semmi. Az Úr jelenléte betöltötte őt. Az Úr jelenléte. A sűrű dicsőségbe be tudott menni, és megjelent az Úr. És ebben a dicsőségben az Úr szól Mózeshez. És nagyon érdekes, amit itt mond Mózes. Szólja az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat. Istennek miért lenne szüksége bármire is? Akkor minden az övé, a menny, a föld, és minden, ami azon van. Isten mégis azt mondja, hogy ajándékokat szedjél nekem a néptől. Minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat, vagyis gyűjtsétek ezeket, de csak azoktól, akiknek a szíve mutatja, hogy adjanak. És nézzük meg, hogy miket kér Isten. Mire lenne vajon Istennek szüksége? Mi az, amit én tudok Istennek adni? Ugye ez így merül föl. Vajon mit tudnék adni neki? Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek. Arany és ezüst és réz, és kék és bíborpiros és karmazin színű fonal, meg lenfonal és kecskeszőr. Újra, miért van neked erre szükséged? Veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és szittimfa, mécsbe való olaj, kenetolajhoz való aromák, füstöléshez való fűszerek. Egyre érdekesebb. Miket kell gyűjteni? Ónix kövek, és foglalni való kövek az efódhoz és a hózenhez. És készítsenek nékem, és most jön a lényeg. Miért gyűjtögeti ezt Isten? Miért kell ezt begyűjteni a néptől? Azt mondja az Úr, készítsetek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozhassam. Vagyis Isten dicsőségének mindig megvolt az a vágya, a szíve vágya, hogy lakozni szeretett volna az emberrel. És ezeket az ajándékokat azért kéri Isten, mielőtt megjelent a dicsősége, hogy az ő dicsősége valahol lakozhatnék. És mondja Mózesnek, hogy tegyetek egy gyűjtést a nép között, és ezeket gyűjtsétek össze, és azt követően sorolja is ebben a 25-ös fejezetben, hogy miként kell majd felépíteni ezt a templomot. És az első, amit fel kell építeni, el kell készíteni, ez a szövetség ládája volt. És a szövetség ládájában pedig, ami a szentek szentjében volt őrizve, ott lakozott Isten dicsősége. Ott lakozott az Úr maga, az ő dicsőségével, az ő teljességével. És az ő olyan sűrű jelenlét volt, hogy oda csak a főpap mehetett be évente egyszer. És csak véráldozattal. És ha valamit elvétett, akkor holtan húzták ki onnan. Nagyon-nagyon-nagyon szent dolog Isten jelenlétében lenni. És Istennek ebben a sűrű jelenlétében lenni. Hogy mi a sorrend tehát, hogyha olvasod ezt a fejezetet, a 24-es verset, Mózesnek be kellett mutatni egy véráldozatot, miután ezt a véráldozatot bemutatta, és meghintette a népet, és meghintette az oltárt, és meghintette a könyvet, tudott jönni ez a dicsőség. Nézd meg a sorrendet. Nézd meg a sorrendet. Az első volt, hogy Mózesnek véráldozatot kellett bemutatni. Azt követően felhívta a hegyre, megmutatta neki a dicsőségét. És miután a dicsőséget Mózes megismerhette, mondta Isten, ez a dicsőség szeretne lakozni köztetek. Ez a sorrend nem felcserélhető. Nem felcserélhető. Mai napon is így van. Kiontatik a Szentvér, érted, ha ezt te felismered, hogy a Golgotán kiontotta Isten az ő Szentfiának a vérét, és ezt elismered, akkor tudod befogadni az ő drága szellemét és a dicsőséget. És amikor ez a dicsőség elkezd munkálkodni az életedben, akkor egyre jobban észreveszed, hogy veled lakozik. És lakozik és cselekszik, és lakozik és cselekszik, és ott lakozik, és benned van. És Isten lakozása dicsőséges, az ő jelenléte hatalmas jeleket és csodákat cselekszik. Menjen és földön. Menjen és földön. A lényeg, a 9-es versben még, mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeit és formáját, készítsétek nekem ezt a szent hajlékot, mert onnan fogok szólni hozzátok. Hát az ő jelenléte hordozza azt a helyet, ahonnan, és a szövetség ládának a teteje volt. A kegyelem fedele. A két kerubbal. Azt egy fémből kellett kiönteni. A fedele ennek a ládának a színaranyból kellett legyen, és a két kerub, ami oltalmazta Isten jelenlétét, azt mondta Isten, hogy innen, erről a helyről szólok hozzátok. Vagyis ahol az ő dicsősége lakozik, ott meg fogod hallani az ő szavát. Ott fog tudni szólni hozzád. Ott fog tudni szólni hozzád. És milyen fontos, hogy meghalljuk az ő szavát. Ezt törekednünk kell, hogy az ő dicsőségében lakozhassunk, hogy ő lakozhasson mi bennünk, és mi ő benne. Ez egy lakozást jelent. Tehát Isten dicsősége lakozást keres, tanulság ebből a részből, amit olvastunk. Tovább labozunk, a dicsőséget tanulmányozzuk még mindig. Mózes második könyvében vagyunk, és a 33. fejezetben. Itt Mózesnek egy párbeszéde van az Úrral, miután az Úr már kiköltözött Izrael táborából, mert a táborban bűnben éltek, és Isten azt mondta, hogy ha köztük lakozom, megemésztem őket. És helyezzétek el az én sátramat a táboron kívül. És Mózes, oda gyere ki, ha beszédem van veled, és ott beszélek veled, és aztán menj vissza a táborba. És mert kemény nyakú ez a nép. És nem akarta Isten felemészteni a népet. Ekkor Mózesnek egy nagyon fontos kívánsága van. Isten megbíz, hogy Mózes, vidd ki ezt a népet, vidd át az ígéret földjére, és a Mózes azt mondja, hogy ha te nem jössz mi velünk, akkor ne küldj engem se. És megkéri Mózes Istent, hogy a te dicsőségedet mutasd meg nékem. Miután már 40 napot volt ebben a dicsőségben. Ha egyszer bemegyünk ebbe a dicsőségbe, onnantól kezdve mindig éhezni fogjuk azt és az afölöttit. Nem tudunk vele úgy betelni, hogy ne akarnánk még többet. Ha megízleljük Istennek ezt a jelenlétét, ezt a dicsőséges jelenlétét, ölelését, ezt a jóságát, amiben benne van, onnantól kezdve azt a legmélyebb érintést fogjuk keresni, és még afölött is vágyjuk őt. Ezt jelenti ez a dicsőségről dicsőségre való elváltozás és növekedés. Egyszerűen vágyakozik rá a lényünk. Erre vagyunk teremtve. Hogy ő benne lakozzunk, és ő mi bennünk. Erre vagyunk teremtve. Mózes nagyon, nagyon furcsa dolgot kér az Úrtól. 33. fejezet, 2 Mózes 33-ban, 18-as verstől Mózes párbeszéde az Úrral. Mózes mondta, kérlek, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Tehát Mózes már látta az Úr dicsőségét. Bent volt, ott lakozott, előbb olvastuk, 40 napot töltött ott. Mégis Mózes újra és újra vágyakozza látni ezt a dicsőséget. És az velünk sincs másként. Ha megérinti az Úr a szívünket, akkor vágyjuk azt a percet, és az afölött is tudjuk, hogy még van afölött is. És van még annál magasságosabb jelenléte is. És még jobban szeretnénk oda bemenni, és még jobban szeretnénk megtapasztalni. Mózes is így volt. Mondta, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Nézzük, mit mond erre Isten. És mondta az Úr, megmutatom minden jóságomat, így válaszol. Tehát amikor a dicsőséget megismerteti velünk az Úr, az gyakorlatilag egy másik megfogalmazásában az ő összes jóságát kiárasztja az életünkre. Az összes jóság. Az ő dicsőségében ott van az ő jósága, a minden jósága. Hogy meg akarja áldani az életedet. Hogy fel akarja emelni afölé, mint amit el tudsz képzelni, hogy az neked már magasságos. Ő afelett akar megáldani. Ugye megmutatom minden jóságomat, hogy előtted menjen, és kiáltom előtted az Úr nevét. Vagyis valaki megy előtted. És az az Úr maga. Azt mondta az Atya, kiáltom előtted az Úr nevét. Vagyis megy valaki előttünk, csak követni kell. És minden jósága előttünk fog menni. Ebben a dicsőségben. És könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Arcomat azonban mondán nem láthatod, mert nem láthat engem ember élve. És mondta az Úr, ímé, és ez egy profétikus mondata itt az oszvecsérnek, ímé, van hely én nálam. És odaállítja őt, állj a kősziklára. Odaállítja Mózes, állj a kősziklára. A kősziklán van hely neked. És tudjuk, hogy a kősziklánk az a Jézus Krisztus, ugye? A Jézus Krisztusnál van a mi helyünk, és ott tudunk állni, és ott tudunk egyedül megállni. A Mózesnek állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, nézd meg, hogy mit mond az írás. A kőszikla hasadékába állítalak téged. Vagyis van egy hely számunkról, el vagyunk rejtve. A kősziklának a hasadéka, az a Jézus Krisztusnak a megnyitott oldala volt, amikor a dárdával a katona megnyitotta az oldalát, az kősziklának a hasadékába. Onnan született a szent gyülekezet. Onnan tudta előhozni Isten a gyülekezetét. Oda vagy te elrejtve, ahol a szent vér kifolyt. Onnan a víz és a vér folyt ki, és oda vagy elrejtve. És ha ott tudsz lakozni az ő dicsőségében, akkor örökön örökkévaló oltalom alatt vagy. Minden gonoszságtól. Mert Isten ott készített neked helyet, a kősziklán. Állj a kősziklára, mondta, és a kőszikla hasadékába állítalak téged, és ott elrejtelek téged, és ott nem talál az ellenség. Kezemmel betakarlak téged, mondja itt Isten, amíg átvonulok. Úgyhogy ez a rész közli velünk, hogy mit is jelent Isten dicsősége. Mózes vágyja ezt a dicsőséget, azt mondja az Úr, megmutatom a jóságomat, és készített neked helyet a kősziklán, és elrejtelek a kőszikla hasadékába. Gyönyörű kép, gyönyörű profétikus kép. Megtudjuk, hogy Istennek két trónja van, ha olvassuk az írásokat. Az egyik trónja a mennyben van. Ugye? Mindenek bírája a trónján. ahonnan az egész világegyetem felett uralkodik. És van egy másik trónja. Ez, ami téged talán jobban érint most. Ez a trónja a szívedben van. Ott akar uralkodni, a te szívedben. Veled együtt, csak veled együtt tud uralkodni. A te szívedben is van egy hely a számára, és hogyha meghívod, hogy uralkodjon, és veled uralkodjon, az ellenség minden ereje felett, akkor minden ellenségednek térdet kell hajtani. A Jézus nevére. Mert megkoronázod őt a szívedben. Uram, foglalj helyet a szívemben. Ez a te tróntermed itt az életemben, az én szívem. És innen uralkodj velem. És meghívod őt uralkodni az életedben. Kiheted a Jézus nevét, olyan hatékony lesz, hogy nincs név, ami megáll előtte. Mert Jézussal együtt uralkodsz, mert megkoronáztad őt a szívedben. Trónt helyeztél, a trónná tetted a szívedet. Ő uralkodik. A Jézus Krisztus. Ő uralkodik mindörökké. A szívedben. Mert ő egy lakozásra vágyik, ahogy olvastuk. Egy lakozásra vágyik. Az Ószövetségben Isten dicsősége, láttuk, hogy a szentek szentjében lakozott, meg kellett ezt építenie Mózesnek. Sátrat kellett építeni, belső sátrat, ami a szentek szentje volt, abban a szövetségládája, és ott lakozott, belső szentek szentjében Isten dicsősége, Isten jelenléte. Mindaddig, amíg az új szövetség el nem jött, Istennek ott kellett lakoznia. Az új szövetségben másként van a lakozás. Erről fogok bővebben szólni. Hogy Isten ezt a lakozást mennyire várja, és a dicsőségében hogy lakozik. Bátran, bátorítanak, hogy a mai napon imádkozz, uralkodj velem, Uram, uralkodj a szívem táblájén, uralkodj, mutasd meg minden jóságodat az életemben, mert megkoronáztalak a szívemben. Minden jóságodat az életemben mutasd meg. Mert helyet kaptál az életemben, beszólítottalak a szívemben, és trónt állítottam neked. Te uralkodsz a szívemben. És a dicsőséged, ami árad ebből a templomból, az én templomomból, nyelje el a sötétséget, amelyet szembesülnöm kell. A dicsőséged emésztő tüze, emészze föl az ellenséget. Emészze föl. Tűzfalakként vegyél körbe engem, Uram. Tűzfal legyél körülöttem. A dicsőségednek a tűzfala legyen körülöttem. És emészze fel az ellenséget. Teljesen igei módon imádkoztál. És az Úr nagy örömmel fog áradni az életedben. A Lukács evangéliumban Jézus tanítása szerint azt olvassuk a 20-21-es versetben, lapozzunk oda, ez az az átmeneti korszak lesz, amikor Jézus a földön járt, de még az új teremtés nem élt a földön. Jézus tanítja a tanítványokat, hogy ez az Isten országa, ez az Isten királysága, ez miként jön el hozzánk. 17. fejezetben írja a Szentírás, 20-21-es versekben. A farizeusok kérdezték meg Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. És Jézus így felelt nekik. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Vagyis ne várjátok, hogy majd azt a szemetekkel meglátjátok. A fejünk olyan, hogy amit látunk, azt azonnal elfogadjuk. Amit nem látunk, azt nem tudjuk feldolgozni. Nem tudjuk elhinni. A szívünk másként van. Azt mondja Jézus, hogy ez az Isten országa nem úgy fog eljönni, ezt a szemetekkel meglátjátok. Valami másként lesz ez. És így folytatja. Sem azt nem mondják, hogy ímé itt vagy, ímé amott van. Isten országáról van szó. Mert ímé az Isten országa, és most ha ezt az ember elkezdi a gondolataiban egy kicsit, hogy időzik rajta, akkor földbe gyökerezik a lábunk. Azt mondja Jézus, hogy ímé az Isten országa ti bennetek van. El van rejtve bennetek. Azt mondja itt Jézus. Isten országa nem úgy jön el, hogy leszáll az új Jeruzsálem, majd annak is lesz ideje, amikor leszáll a földre az új Jeruzsálem. De most még nem így van, mondja Jézus. Most Isten országa ti bennetek van elrejtve. Ott van bennetek. Lakozást vesz bennetek. És abból mennyit látunk meg szemmel láthatólag, nagyon nagy része van a mi saját személyes ítéletünknek. El van rejtve. Isten országa ti bennetek van. El van rejtve bennetek. ott belül van. Mert van egy szellemi birodalom bennünk, a szellemi emberünk. És oda van berejtve Isten országa. Bárcsak látnánk szemmel, de nem látjuk. Nem, Isten úgy rendelte, hogy elrejtette. Oda be van rejtve. Isten teljes országa. A Mátéban pedig, amikor tanítja a tanítványokat imádkozni a 6. fejezet 13-as versében, azt mondja, a második részt olvasom csak. Úgy szólott az imádság, hogy tiéd az ország, vagy a királyság, ugyanazt gondolta itt a szó azt jelenti, tiéd ez a királyság, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké, írja, és tanítja imádkozni a tanítványokat. Vagyis azt mondja az Úr, hogy ez a királyság, ez Istené, és ez a királyság hordozza magában a hatalmat és a dicsőséget. Ugye? Tiéd a királyság, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké a tiéd, Uram. És ezt a királyságot elrejtette a szívünkbe. Vagyis ott be van építve a szellemünkben Istennek a teljes királysága, a teljes országa, az ő teljhatalmával és az ő mindenható dicsőségével. Itt belül van, mindannyiunkban, aki befogadtuk Jézust. Látjátok, hogy másfajta szemléletmód Isten országa? A szellemiekben van ott. A szellemiekben. Ha Isten országa bennem van, akkor az ő teljhatalma bennem van. Hordozom magamban. És az ő túláradó dicsősége is bennem van. Teljességében. Ez ebből következik. Jézus mondta, hogy íme Isten országa ti bennetek van. Méghozzá egy teljességben lakoznak ezek bennünk, a szellemünkben. A János 1.14 tanítja, hogy az ige testélet és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét. Tehát most jön ez az átmenet, amikor a dicsőség kiköltözhetett a szentek szentjéből, mert megjelent az Úr Jézus Krisztus, az ige, aki testélet, és az ő megjelenése engedte meg Istennek, hogy megmutathatta az ő dicsőségét Jézus Krisztuson, és Jézus Krisztus által. Azt írja, hogy az ige testélet és lakozott közöttünk, és mi láttuk ezt a dicsőséget. Láttuk az ő dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Úgyhogy ez a dicsőség megjelent. Kijött az ószövetségi templomból, Isten egy lépést tett előre ahhoz, a végcél felé, hogy végül is az a dicsőség majd bennünk lakozhasson. Hozta a fiát, az egyszülött fiút, az ige, aki testélet, és általa megláthattuk az ő dicsőségét. Mert az atya dicsősége ragyog a Jézus Krisztus arcán. Ugye? Írja a zsidó levélben. Jézus az atya dicsőségének a hordozója lett itt a földön. Ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ezt a Kolossé levél írja. Ha ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége, akkor a teljes dicsősége is ő benne lakozik. És Jézus a földön hordozta Isten teljes dicsőségét. Itt a földön. Mit jelent ez? Amikor vakok jöttek Jézushoz, Isten dicsősége megnyitotta a szemüket. Amikor leprások jöttek Jézushoz, akkor Jézus egy érintésével megtisztította őket. Isten dicsősége nyilvánult meg. A János 1.16 azt írja, első fejezet 16-os versen, hogy mindnyájan az ő teljességéből vettünk. Vagyis ő teljes volt a dicsőséggel, és mi az ő teljességéből veszünk. Hogy mekkora dicsőségben jár az életünk, az attól függ, hogy mennyi dicsőséget veszünk magunkhoz, abból, ami bennünk van ebben a szellemi birodalomban. Mert ezt el kell venni. Ki kell aknázni, meg kell ismerni. Tudni kell, hogy miként kell járni benne. El kell venni. Az ő teljességéből vettünk, úgy írja, kegyelmet kegyelemre. És az atya kebelében lakozó fiú jelentette ki nekünk az ő dicsőségét. Ugye az atya kebelén lakozik, a Jézus mondja János, és ő jelentette ki ezt a dicsőséget, amiben nekünk ma járnunk kell. És a különböző időkorszakokban különböző módon lakozott a dicsőség a földön. A szentek szentjéből megjelent az új szövetség kezdetén Jézus Krisztus, és ő kezdte hordozni ezt a dicsőséget. És Jézus volt alkalom, hogy pár tanítványát föl is vitte egy magas hegyre, És azon a magas hegyen elváltozott. És megjelent az ő hatalmas dicsőségében nekik. Megjelentette azt a dicsőséget, ami benne lakozott. Ezt a részt is olvastuk, mert itt megint egy magas hegyről, és egy dicsőség megjelenésről, egy hófehér köt felhőről, ami az ő dicsőségének a legsűrűbb megjelenési formája lesz szó. Ide ellapozunk, és elolvastuk, nagyon tanulságos lesz, hogy a dicsőséget kutatjuk. Ez nem maradhat el, ez a fejezet. Máté 17-ben vagyunk, és közben dicsérjük az Urat. Hogy megengedte, hogy ezeket a fejezeteket olvashassuk. Ezek különleges fejezetek. Itt az olyan dicsőségről kerül beszámoló, és kapunk bepillantást, aminek majd a jövőben leszünk a részesei a teljes mértékekben. A menny van telve az ő dicsőségével például. És abból kapunk egy bepillantást itt. A 17. fejezetben, tehát Máté 17-ben olvasom az igét, az egyes verstől. 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost. Tehát volt 3 tanítvány, akit mindig Jézus legszorosabb kötelékében vitt magával, és ők 3 eljutottak olyan helyekre, ahova többi tanítvány már nem jutott. Úgyhogy ez Jézusra különben jellemző, hogy szereti, hogyha mi törekszünk arra, hogy minél inkább a közösségében és a közelségében kerünk, és ez a törekvés fogja azt hozni, ezt meg is adja nekünk. Úgyhogy mindig van még közelebb Jézushoz. Ő benne, helyünkön. Vannak közelebb és közelebbi helyek. A közösségében. Felvitte ezt a 3 tanítványt, tehát kiváltságosak voltak ezen a helyen. Kiváltságosak. Magukban egy magas hegyre, és elváltozik ő előttük. Ez egy szempillantás volt. Elváltozik ő előttük, és az ő orcája ragyog vala. Elkezdett ragyogni az orcája. Mint a nap. És a ruhája pedig fehér lett, mint a fény. Természetfeletti dimenziók jöttek. Mennyei dimenziók jöttek egy szempillantásban ki Jézusból. Ő hordozta ezt a teljes dicsőséget. Isten dicsőségét a földön. És ímé ebben a természetfeletti dimenzióban, a mennyei dimenzióban megjelent nekik Mózes és Illés. Akik beszélnek vala ővele, tanácskozás volt. Egy másik fejezetben tudjuk, hogy az ő halálát jelentették meg neki. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, itt Péter tanácsot tesz Jézusnak, hogy mit kéne tenni, sátrakat kéne építeni. Tehát mutatja, hogyha nem vagyunk a szellemi dimenzióban, olyan ostoba dolgokat tudunk összebeszélni az Úr jelenlétében, és nem fogjuk meg, miről szól a dolog. Péter itt jobban tette volna, nem szólal meg, majd fönn megbocsájt nekem, hogy ezt mertem mondani. De így igaz. Azt mondja, ha akarod, építünk itt 3 hajlékot, és azt mondja, mikor ő még beszéli ezeket, fényes felhő borítá be őket, őket is befogta ez a dicsőség. Befogta őket ez a dicsőség. És ímé szózat lett a felhőből. Eddig Péter beszélt, most valaki más beszél. Szózat lett a felhő, mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Péter, most halkulj el. Őt hallgassátok, a szerelmes fiút. A szerelmes fiút. Ez az én szerelmes fiam. Ő benne van az én gyönyörűségem. Ő fogja megváltani az emberiséget. Itt az ő halála lett megjelentve. A 2 küldött által. Őt hallgassátok, mondja Isten. És ez a mai napig így van. Őre figyelmezzetek. Ha akartok abban járni, amit ő elvégzett, akkor őre figyeljetek. Minden más zárjatok ki. Hanyagoljatok el. Feledkezzetek el az összes zavarásról, zaklatásról. Mindarról, amit láttok, és ami nem úgy van, ahogy hiszitek, feledkezzetek el róla. És őre figyelmezzetek. Akkor fogtok tudni abban járni. Ez örök üzenet. Őt hallgassátok, az ő igéjét hallgassátok. A tanítványok, amint ezt hallák, arcra estek, és igen, megrémültek. Hát ha te ott lettél volna, hasonló lehetett volna, én szerintem. Ebben a dicsőségben. És ez a mennyei szózat. Úgyhogy az ember kívánja is, hogy ott lenne, meg ha ott lennénk, akkor bizony mi is így lennénk. Arcra estek, és megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket, és mondta, keljetek fel. Keljetek fel, ne féljetek. Mindig ezzel az üzenettel jön Jézus. Ne féljetek. A természetfeletti birodalomtól nem kell félnünk. Annak az osztály részei lettünk, részesei lettünk, benne járhatunk, és meg kell tanulnunk benne járni. És nem szabad félni. Ott vannak olyan dolgok, amik el vannak rejtve a szemünk elől. Jelenleg, még most. de egy napon részesei leszünk, megnyílnak majd a szellemünk szemei, és látni fogjuk ezeket. És Jézus mondja, ne féljetek, nincs mitől félnetek. El vagytok rejtve a kősziklának a hasadékában, ahogy kezdtem. Oda el vagytok rejtve, nincs mitől félnetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak. Tehát ez egy szempillantás volt. Eltűnt ez a szellemi jelenés, ez a dicsőség felhő. Senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. És eltűnt minden. Egy szempillantás van. Mikor a hegyről alájöttek, nagyon fontos, amit Jézus itt tesz. Megparancsolta nékik, Jézus mondván, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok. Nézzük, hogy mit tesz Jézus itt hozzá. Hogy miért? Hogy ne reklámozzák az ő dicsőségét, vagy miért nem beszélhetnek még róla? És itt van egy nagyon fontos idővonal, amit Jézus hozzátesz. Míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Vagyis azt mondja Jézus, amíg ez az időkorszak le nem zárul, az én halálommal, itt tett megjelentve a halála, amíg fel nem támad az embernek fia a halálból, erről a dicsőségről ne beszéljetek. Nincs ember, aki feldolgozhatná, és nincs, aki befogadhatná, addig ne beszéljetek róla. De amikor feltámadt a halálból, akkor megparancsolta nekik, hogy hirdessék azt. 6. fejezet, 4. vers. Így szól az írás, a Szentírás. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Ahhoz, hogy feltámadjunk, először meg kell halni. És Krisztussal meghaltunk. Eltemettettünk együtt ővele a halálba. És a kereszténynek nincs már haláltusája. Jézus meghalta a halált, amit te kellett volna, hogy halljál haláltusával. Azt ő meghalta, érted? Ő úgy lehelte ki a lelkét, a szellemét, hogy te ő benne ott jelen voltál. Isten így tekint ránk. Ővele együtt meghaltunk a kereszten. És el is temettettünk, erről szól itt az ige. Meghaltunk ővele, minden bűnünk ő rajta, minden betegségünk ő rajta. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által, amit Jézus halt értünk. Ha te abba belekeresztelkedtél, ha hiszed, hogy az megtörtént, érted, akkor te is meghaltál ő vele. Belekereszteltettünk az ő halálába. Hogy miképpen, és most jön a jó hír, a keresztényeknek az örömhír, amiről szól ez, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból. Ő feltámadt a halálból? Ez a mi reménységünk. Miképpen ő feltámasztatott a halálból, és hogy folytatja? Az Atyának dicsősége által. Itt vagyunk a dicsőségnél. Az Atya dicsősége támasztotta őt fel a halálból. Az Atya dicsősége által támadt fel Jézus a halálból. Azonképpen mi is új életben járjunk. Halleluja! Erre az új életre kaptál meghívást. Ezt az új életet azért kaptad, hogy az ő dicsősége meg tudjon nyilvánulni általa. Mert a dicsőség szelleme támasztotta fel Jézust a halálból, és azonképpen van a te új életed is, hogy abban úgy tudsz járni, az ő dicsősége által tudsz járni. Vagyis két okból érdemes ezt az igét meditálni és forgatni. Az egyik, hogy tudnunk kell, hogy ezt az új életet csak az ő dicsősége által vagyunk képesek élni. Úgy, ahogy ő szeretné. A másik pedig, hogy ezt az új életet azért éljük, hogy az ő dicsősége megjelenhessék általunk. Az ő dicsőségéről szól ez a vers. A mi új életünk, az új teremtés élete. Az új teremtés. Ebben a dicsőségben kell élnünk. Ez az Atya akarata, hogy ebben a dicsőségben éljük az új életünket. Az új életünket. Áldott legyen a Szent neve mindörökké. Ez olyan ige, ami lehet örvendezni, és el kell rajta mélyedni. Ez egy hatalmas ige. Krisztus feltámasztatott a halálból az Isten, az Atya Isten dicsősége által, és így mi ebben az új életben járunk. Ez a mi dicsőségünk, az ő dicsősége, közös munka Jézus nevében. Vagyis Isten már nem kézzel épített templomokban lakik. Kijöttünk az Ószövetségbe. Az Ószövetségben ott lakozott abban a sátorban és később a templomban, amit Isten meghagyott nekik, hogy hogy építsék. És felépítették, és Isten ott lakozott. De a Cselekedetek 17-ben elmondja nekünk a Szentírás, hogy Isten többé már nem kézzel épített templomokban lakozik. Nem ott lakozik, hol lakozik? Ahova eljött Isten királysága a szívünkbe. Mi lettünk Isten dicsőségének a temploma, a királyságának a temploma. Mi lettünk azok. És erről ad nekünk bizonyítékot az új szövetségi Szentírásnak az apostoli levelek része. Nagyon sokszor megerősíti ezt. Isten dicsősége bennünk lakozik, és ez az oltalom a miénk. A Kolossé levél írja az első fejezetben, 26-27-es versekben. Ezt a titkot fejti ki. Ez egy titok volt. El volt rejtve. El volt rejtve. Tudnélik azt a titkot, mely el volt rejtve ősidők és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az ő szentjeinek. Te vajon tudod-e? Kijelentetett. A kijelentés a szívből szívbe történt, szellemtől szellembe. Az Úr jelentette ki neked. Vagy tudod, vagy még nem, ha még nem fogtad meg ezt a kijelentést. Mi, akik újjászületünk, mi már tudjuk, hogy ez így van. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága. Nézzük, mi ez a titok, amit Isten elrejtett. Ősidők óta, nemzetségek óta, rejtve volt. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van. El van rejtve ez a titok. Ez a titok benned van felfedve. A Krisztus te benned van, a dicsőségnek ama reménysége. Miért tudsz reménykedni abban, hogy ez a dicsőség megjelenik az életeden? Mert a Krisztus benned lakozik. A Krisztus benned van, így írja. A Krisztus bennetek van. Ez az a titok. És ezáltal, hogy ezt a titkot megérted, ezáltal a dicsőségnek ama reménysége elkezd áradni. A dicsőség elkezd áradni az életeden. Ez Isten akarata, hogy ezt a dicsőséget megismerjük. Hogy ez a dicsőség ismert legyen az mi számunkra és a világ számára. A hazaköltözésünk is egy dicsőség. Bekerülünk a dicsőséges birodalomba. Ha örökön öröki az Úrral leszünk, az egy dicsőséges pillanat. Az egy dicsőséges pillanat. Erre a dicsőségre lettünk teremtve. És az Atya dicsősége erre a lakozásra vágyott bennünk. És ezt Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által tudta kivitelezni, hogy benned itt elrejtse ezt a dicsőséget, és előhozza maga idejében. A Róma 9 úgy írja, Róma 9-ben, 9. fejezet. Lehet, hogy itt leszünk ma 40 napot. Ki tudja. Meglátjuk. A Róma 9.23 úgy írja, hogy megismertesse, tehát ez az ő akarata, hogy megismertesse ezt a dicsőséget, a dicsőségének ezt a gazdagságát. Ez Isten akarata. Mi keresztények úgy élünk, hogy reggel fölkelünk, este lefekszünk, jön az újabb hét, újabb gondok. Nem veszünk tudomást arról a dicsőségről, ami bennünk van, és arról az akaratról, ami az övé, hogy ezt a dicsőséget megismertesse velünk és a világgal. Ez így nem jól van, mert így soha nem fogjuk meglátni ezt a dicsőséget. Ugyanis azt írja, ez az ő akarata, hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát. Nézzük meg, kivel akarja megismertetni. És akkor kérdezzük meg, hogy én már ismerem, úgy, ahogy annak ismertnek kell lenni? Vagy az Atya akarja, hogy én megismerjem? Ha nem, akkor még úton vagyunk. Azt mondja, hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein. Ezek mi vagyunk? Amelyeket eleve a dicsőségre alkotott. Tekints magadra. Az irgalom edénye vagy. És Isten a dicsőségére alkotott. És azt akarja, ez az ő akarata, hogy ezt a dicsőségének gazdagságát megismertesse veled. Nem csak, hogy a dicsőségét, hanem a dicsőségnek a gazdagságát. Van egyben egy gazdagság. Hogy még mindig van benne valami, amit nem ismertél addig. Az ő dicsősége kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen. Ameddig eddig gyönyörködtél benne, holnap még hoz valamit. Amivel megint tudsz gyönyörködni. Kimeríthetetlen. Az ő dicsőségének a gazdagsága. Mondd velem együtt. A dicsőségének gazdagságát akarja megismertetni veled. Ez az ő akarata, nem az enyém. Én csak prédikálom. De ha te megérted, és a szívedre veszed, és azt komolyan gondolod, hogy ez Isten mondja neked, akkor ez elkezd működni az életeden. Elkezd működni az életeden. Ez az ő akarata, hogy ezt megismertesse veled. Ennél nincs szebb. hogy ezt ő akarja. Ezt nem kértük tőle. Nem kértük soha, hogy Uram, Mózes kérte, hogy mutasd meg a dicsőségedet. Nekünk meg odadatott az új teremtésben. Ő akarja megismertetni velünk ezt a gazdagságot, és minket az irgalom edényeinek nevez. Tehát mi rajtunk Isten eleve irgalmat gyakorolt, és megkegyelmezett. Nem tartja számon a bűneinket, nem kéri a vétkeinket, hogy az egészet eltöröltem. És kiöntöm az irgalmamat. És kiöntöm a dicsőségemet. Mert eleve erre rendeltem. Ímé ezeket az edényeket. Ez egy dicsőséges dolog. Hogy benne tudjunk járni. Hogy ebben tudjunk járni. A Filemonnál van egy nagyon fontos kijelentés. Azt imádkozza ott az apostol, Filemonhoz írja, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen. Hathatós-e a mi hitünk? Tudunk-e szólni az ellenségnek, hogyha ha kikéri a testvéreinket, vagy a mi életünkből egy helyzetet? Hathatós-e a ti hited a helyzetekben? Vizsgáld meg az életedet. Azt mondja, hogy legyen hathatós a te hitedben való közösség. És ez mi által jön elő a Krisztus ügyében? Nézzük csak. Minden benned lévő jónak megismerése által. Vagyis az a dicsőség, amiről beszéltünk, hogy benned lakozik, ismered-e már? Az Atya meg akarja ismertetni veled. Ezt olvastuk. Ő akarja veled megismertetni. Te ismered-e már? Ha megismered, akkor hathatós lesz a közösség a hitedben. Minden benned lévő jónak megismerése által. Milyen jók lakoznak bennünk? Ott lakozik bennünk Isten örök élete, ott lakozik bennünk Isten szeretete, ott lakozik bennünk Isten békessége, ott lakozik bennünk Isten dicsősége. Van-e közösségünk ezzel? Tudjuk-e ezeket megélni? Járunk-e ezekben? Hatható-e ezáltal a mi hitünk közössége? Mert ezt akarja az Úr, hogy megismertesse ezt a dicsőség gazdagságát, az irgalma edényein. Ez az ő akarata. Csatlakozz be az akaratához. Dicsőségben fogsz tudni járni. Megváltozik az életed. Teljességgel. Az a vizenjárás, az a szellemi vizenjárás valóságos lehet az életedben. Minden akadály felett, minden nehézség felett, minden szörnyű helyzet felett képes vagy felemelkedni és a fölött járni a dicsőségben. Ez így igaz? Az ige írja. Látjuk tehát, hogy Istennek ez az akarata, hogy elrejtette ezt a dicsőséget bennünk, és akarja, hogy megismerjük, és általa abban járjunk. Az Ageusban olvassuk, összehasonlítja a két dicsőséget, az ószövetségi dicsőséget, és az új szövetségit. Azt mondja, hogy nagyobb lészen, mondjad velem, nagyobb lészen, nagyobb lesz. A nagyobb az mit jelent? Magasabb, szélesebb, ragyogóbb, csillogóbb. Minden tekintetben nagyobb lesz. Nagyobb leszen. E második ház dicsősége az elsőnél. Mit szólsz ehhez? Ez megint Isten akarata. Azt akarja, hogy ebben a nagyobb dicsőségben járjunk. Jézus mondja, hogy nagyobbakat is cselekszik azoknál. Mondja. Aki bennem hisz. Ebben a nagyobban kell járnunk. Elvárja tőlünk. Nagyobb lészen a második ház dicsőség az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura, és ehelyen adok, amit mindannyian annyira vágyunk, ehelyen adok békességet, azt mondja. Békességben fogsz járni, nem lesznek zaklatások, nem lesznek háborgatások. Ehelyen adok, ebben a nagy dicsőségben adok neked békességet. Békességet az otthonod felett, békességet a hajlékod felett, békességet minden gondolatod felett. Nem lesz háborgás az életedben. Ezt kínálja nekünk Isten ebben a nagyobb dicsőségben. Sőt, azt mondja az Úr, hogy betölti a dicsőségem az egész földet, és teljes lesz a föld az ő dicsőségének az ismeretével. És ismerkednünk kell vele. Először magunknak, hogy ki tudjuk jelenteni a másiknak. Hajlandóságot kell mutatni a szívem, Uram, a te dicsőségedet kutatom az életemben. Jelentsd ki. Jelentsd ki ezt a dicsőséget nekem. Ez az ő dicsősége bennünk elrejtve, az ő királysága. Az ő országa, ami hatalommal teljes, dicsősége teljes. Jelents ki, Uram, nekem, hogy én megismerhessem, és utána ismerté tehessem másokkal. Ez a mi utunk a dicsőségben. Hogy betölti a földet ez a dicsőség. Hogy megy ez? Pontosan úgy, ahogy Noé napjaiban az özönvíz, a víz betöltötte a földet. Olvasod, az 1 Mózes 7-ben van, most már nem lapozunk oda, a 11-es vers írja, hogy a föld mélységei felfakadtak, és az egek csatornái is megszakadtak. És Isten két helyről hozta elő a vizet. A föld mélyéből is hozta elő a vizet, ami öntötte el a földet, 40 napos özönvíz után betöltötte. A föld mélyéből és az egek csatornáiból is. Ugyanez van ma is a mostani kijáradásban. Mi vagyunk azok, akikben elrejtette már a dicsőséget, vagyis azt a dicsőséget, hogy előhozza az emberek szívének mélységeiből. A mélységekből hozza elő ezt a dicsőséget. Hozza, ahogy te imádkozol nyelveken, ahogy te szólod az ő dicsőséget, hogy szólod az igéjét. Ez a dicsőség elkezd áradni. Jön elő a mélységekből. A szíved mélységeiből jön elő a dicsőség. Te fogod tudni ezeket előhozni a világnak, hogy az Úrral együttműködsz, és meg fogja szakasztani az egek csatornáit, és alászáll. És így fogja beborítani a teljes dicsősége a földet. Úgyhogy nincs olyan város, ahol nem lesznek üdvözültek. Akármennyire ijeszget az ellenség, hogy ebben a városban ez történt, meg ott az történt, Isten minden városból, minden népből, minden nemzetből, minden fajból vesz magának üdvözülteket. Azáltal, hogy te ezt a dicsőséget árasztod magadból, neked kell árasztani. A másik, hogy ismerné meg a Jézust, ha te nem hordoznád magadban ezt a dicsőséget, és nem tudod előhozni az ő számára. Úgyhogy tészed van, munkatársa vagy ennek a dicsőségnek. Egy dicsőség invázió jön a földre. Egy dicsőség invázió, mert ahogy egyre többen vannak az újjászületettek a Krisztus testében, az ördög naponta veszteségekkel zárja a napot. Naponta. Naponta ezrek, tízezrek, százezrek üdvözülnek. Veszít a királyságából. Naponta. Azok a tervei, akiket készített, hogy majd azokon keresztül végrehajtja, azok naponta semmisülnek meg. Eltörlődnek. És állandóan új terveket kell készítsen. Képzeld el, milyen vesztő pozícióban van. És közben árad a dicsőség. És hogy árad a dicsőség a földre, úgy szorul vissza. Nyomul visszafelé. Vissza, pokol kapujáig kell menjen. És a világosság elnyeli az ő sötétség erejét. Felemészti őt, megemészti őt. Vesztő pozícióban van. Ne magasztald az ördögöt állandóan. Mit tett veled? Hova juttatott? Te juttasd őt vissza a pokol kapujához. Megvan rá ez a képességed, mert ez a dicsőség árad belőled, és jön elő a föld mélyének a forrásait, megfakasztja Isten. Ezek mi vagyunk, az új teremtés, el van rejtve itt belül, Isten országa, és az ki kell áradjon. És így jön ez a dicsőség invázió az életedre és a földre. És így lesz ismerté a Krisztus. Ebből a dicsőségből. Már a dicsőség nem a szentek szentjében lakozik az ószövetségi sátorból. Kijött ez a dicsőség. És benned lakozik. Lakozást vett benned. Íme Isten királysága, nem szemmel láthatólag jön el. Isten királyság, Isten dicsősége, ti bennetek van, mondja Jézus. Ott tudsz ennek örülni? Ha igen, akkor hitted el, hogy így van. Benned lakozik ez a dicsőség. És még egy gondolat, a tapsot Jézus Krisztusnak adjuk át, mert csak őtőle van minden bölcsesség. Azt írja az ige, hogy ebben a dicsőségben, hogy járhassunk, szükséges valami. Szükséges valami. És tudod, ez micsoda? Azt írja, hogy az Istennek titkon való bölcsessége azt hozza nekünk, ez az elrejtett bölcsesség, írja az 1 Korintus 2.7. Ez az elrejtett bölcsesség az, és ezt a bölcsességet, ahogy szóljuk, most figyelj nagyon, ahogy ezt szóljuk, ezt az idők kezdetén, ezt a bölcsességet elrendelte Isten a mi dicsőségünkre. Hogy ebben a dicsőségben járhassunk. Van egy elrejtett bölcsesség, mert a világ nem látja, hogy miként van az a bölcsesség, hogy ez a dicsőség előjöhessen. Hogy kell evel együttműködni? Mit kell tenni? Miként kell tenni? Hogy vannak az Isten útjai? Az a keskeny ösvény, amit kiszélesít Isten a lábaid alatt. Nincs megszorítva a járásod azért, mert keskeny ösvényen vagy. Kiszélesíti a talalérteidet. Kiszélesíti a sátárodat, a lakhelyedet, a lehetőségeidet, a látásodat. Nem engednek be egy városba minket, veszünk ott egy házat, egy imaházat. A Jézus Krisztus tervei azok afölött vannak, mint azt gondolnád, vagy elképzelnéd. Megadja rá az anyagi forrásokat. Ő a bőség Istene. És néznek, hogy ezek az idők jönnek majd. Felajánlásokat kapunk imaházakra, polgármesterek keresnek meg minket. Nincs papakösségben, nincs szolgálatok. Nem jönnénk-e és tartanánk-e Isten tiszteletet, még a helyünk is megvan. Ez az a bölcsesség, amit előbb ki kell imádkozni. És akkor jön elő. Ez nem ember által van. Azt mondja az ige, hogy Istennek ezt a titkon való bölcsességét szóljuk. Hogyan szóljuk? Ezt az elrejtett bölcsességet. Az elrejtett bölcsességet lehet szólni a nagymama bölcsességéből? Nem. Amit ott tanultál, lehet, hogy mondott egy-két bölcset is, de az embernek a vélekedése, a látása, a hagyományok, ez nem ide való dolgok. Szélre kell tenni. Isten valami újat fog hozni. Valami nagyon újat fog hozni. Mennyeit fog hozni. És ezt az idő kezdetén elrendelte Isten a mi dicsőségünkre, hogy ezt szóljuk. Hogyan lehet ezt szólni? A dicsőség új lakozást vett. Előjött az új teremtés. Előjött az új nyelv. Az új nyelveken szólnak. Csak így megy. És akkor jönnek elő az újak. Előhozom az út és az újat. Hogy vannak új dolgok, amiben be kell mennünk, új dicsőségkiáradások lesznek. Hatalmas dicsőség invázió a földre. Meg van profétálva. Hogy Isten dicsőségének az ismeretével teljes lesz a föld. Úgyhogy a jelenlegi szorongató körülményeidet ne tekintsd meghatározónak. Ez a lényeg. Ne tekintsd meghatározónak, hogyha ez így van most, és ez téged így szorongat, akkor ebből nincs kiút. Az hazugság. Az hazugság. Az az igazság, ami meg van írva. Annak úgy kell lenni. És a te hiteddel tudod rákényszeríteni a helyzetekre. Ennek így kell lenni, ahogy itt meg van írva. Ennek a dicsőségnek áradni kell. Ennek a dicsőségnek ismerté kell lenni a világ előtt. És az Úr munkatársa vagyok ebben. És az Úr munkája ezt az életemben. És akkor kijelenteted, hogy Uram, nincs hozzád hasonló. Ezt csak te tudod munkálni. Csak te tudod előhozni az életemben. Nincs hozzád hasonló. Bátran mond neki minden nap, biztasd őt ebben, hogy te hiszel benne. Nem a körülményeimnek hiszek. Nem a korlátozó, szorító körülményeimnek hiszek. Nem a helyzetet, nem az orvosi zárójelentésnek hiszek. A fejem azonnal elhiszi, hogy úgy van. Hogy az orvos mondja, meg érzem is. De itt belül valami más van. Ott mélyebben, ahol el van helyezve a dicsőség. Ahol van ez a királyság. Onnan valami más beszélnek. Azt kell meghallani. Avval kell megtanulni, hogy együttműködni. És akkor tud előtörni a föld mélységéből ez a dicsőség. A szíved mélységéből. Ennek elő kell jönni. Naponta szól is dicsőség, lépj elő és munkálkodj. Isten dicsősége, bennem lakozol. Lépj elő és munkálkodj. Istennek ez az elrendelése. És az ő akarat legyen meg. Nem hiába mondta Jézus, hogy így imádkozzatok. Legyen meg a te akaratod, Atyám. Az ő akarata olyan csodálatos, olyan tökéletes. Legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Sehogy máshogy nem lehet. Ahogy a mennyben el van rendelve, úgy legyen a földön. Minden más megtiltok. Ez az, amikor uralkodsz a szíved trónjáról. És tud áradni a dicsőség. És semmi másra nem tekintesz. Mit mond a másik? Kit érdekel? A Bibliában le van írva, mit mond a másik? Nincs ott. Nem érdekes. Az, amit az Úr mond, az az érdekes. Az számít, az áll meg egyedül. És akkor fogunk ebbe a dicsőségbe tudni járni, hogy ez növekvő dicsőség. Ahogy ezt szemléljük, nem elég rápillantani. Az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemléljük. A szemlélés azt jelenti, hogy állandóan rajta van a szemed. De nem csak rápillantok, hú, tényleg ezt írta, haj, de jó, megyek tovább. Úgy nem lesz előle semmi. Szemlélni kell. Állandóan rajta van a szemed. Semmi más nem számít. Akármit látok, akármit érzek, akármit mondtak nekem, az nem áll meg az ige tükrében. Szemlélem ezt a dicsőséget. Ahogy a szemlélem, úgy változok el. Dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Úgy, ahogy ezt szemléljük, ezt a gyönyörű dicsőséget, úgy változunk el. Szemed előtt legyen mindig. A szemed előtt, a szádban legyen, a szívedben legyen. Forgasd, mormold, meditálj rajta, gondolkodj rajta, mélyedj el benne, menj be az imaszobádba, egy ige vers elég. Abból elő fog jönni ez a dicsőség. A szívednek a mélyéről kell. Ott van elrejtve ez a királyság. El van rejtve. És minden ijesztés és minden akadályozó körülmény felett Jézus Krisztus az Úr. Jelensd ki mindig bátran. Jézus úrrá tette leke felett. Most áradhat a dicsőséged. Jézus úrrá tette leke felett. Megkoronáztalak. Te uralkodsz a szívemben. És akkor már is árad a dicsősége. Szemmel láthatólag jön el? Nem. Először semmit nem fogsz látni. De a keresztény az nem látásban jár, ugye? Így van írva. Ez a titka. Jelensd ki, Uram, te vagy az Úr e felett. Úr Jézus, megkoronáztalak. És jelensd ki a betegséged nevét, vagy a helyzetet, vagy azt a körülményt. Megkoronáztalak e felett, Úr Jézus. Te vagy az Úr. Csak a te akaratod történhet. Minden más megtiltottam a Jézus nevében. Ebben a pillanatban, hogy uralkodtál vele, kezd áradni a dicsősége. És kezd áradni a dicsősége. Előbb-utóbb meg fogod látni. Ha nem egy szempillantásban, és nem elsőre, akkor nem fogsz elkeseredni. Ez a titka a hitben járásnak. Azt mondta Jézus, nem mondtam én néked, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ki kell tartani? Ez a kulcsa. Álljunk most föl, és adjunk hálát azért, hogy megtanít minket az Úr erre, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozunk, hogy ebben járunk, hogy neki hálákat adhatunk, hogy neki dicsőséget adhatunk, hogy semmi el nem bátorít minket, mert nem vagyunk hajlandók a körülményekre tekinteni. Nem bátortalanít el minket semmi sem az Úr dolgaitól. Semmi. Ezt jegyezd meg. Ez a kulcsa a győzelemnek, szoktam mondani, hogy kitartasz mindvégig. Ha előtte föladod, akkor nem mész be a győzelembe. Ki kell tartani mindvégig, amíg meg nem látod, amiben hiszel. Elfogadod ezt? Mondj egy áment. Emeld fel a kezed. Ámen. Erősek vagyunk, mondd velem együtt. Erősek vagyunk az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Uralkodom a halál felett, uralkodom a betegség felett, uralkodom a gonosz minden terve felett, uralkodom a szegénység felett, uralkodom a munkanélküliség felett, uralkodom minden meg nem oldott probléma felett, a Jézus dicsőségével, örökön örökké. Amen. Halleluja, dicsőségben kiáltsunk az Úrnak, kiáltsunk. Hozsannákat, zengünkam, hozsannákat. Halleluja. Mikrofonom, ha maradnak, köszönöm, mert néha én is bele fogok énekelni. Köszönöm szépen. Halleluja, dicsérjük az Urat. Ó, hozsanna, hozsanna, hozsanna.